Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Mai műsorunkkal Homorod János falváról jelentkezünk. Márkos Ervin Sándor, nyugalmazott unitárius lelkész vendégei vagyunk. A lelkészi szolgálat mellett az irodalom, a színjátszás, a honismereti túrák, az értékmentés mind-mind életének fontos alappillérei. Egy gazdag életpálya meghatározó pillanataiba próbálunk betekintést nyújtani. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Márkos Ervin Sándor vagyok, nyugalmazott unitárius lelkész, 2 éve János falva lakósa.
Milyen visszatérni a szülőfaluba?
Én gyakorlatilag sose éltem eddig János falván. De a vakációm első napjaitól az utolsóig itt voltam a nagyszüléknél, hiszen mindkét ágon a szüleim innen származnak. De gyakorlatilag állandó jelleggel most 2 éve nyugdíjasként visszatérve lakok itt. Milyen? Hát csendes, jámbor, nyugodt. Én Kőhalomból jöttem nyugdíjba, ott voltam az utolsó stációban lelkész, és úgy képzeltem el, hogy az ősi birtokot, ha örököltem, hát akkor hétvégeken kikinézek, a lakásom múzeum, egyszerűen nem fért el a sok tárgy, na azt haza kellett hozni János falvára. Meg kellett minden kapja aprólékosan a helyét, még most is rengeteg mindenem van raktáron, de hát én kezdtem élvezni az itthoni csendet, ezt a nyugalmat. Aztán éreztem a közösségnek is a megtartó erejét. Éreztem, hogy abba a templomba járni vasárnapról vasárnapra, Isten tisztetet hallgatni is, olyan lelkésszel találkozni, ahol élmény az Isten tisztelet. Engem ebben a templomban kereszteltek, itt konfirmáltam, sőt az első házasságomat is, a boldogító igent itt mondtam ki benne. Gyakorlatilag én szórvány gyerek vagyok, mert 62-ben, mikor a kollektív gazdaság megalakult, akkor az apám elmenekült. Elvették a birtokot, elvették a földeket, volt belőle elegendő, mint a gazdaság volt az őseimnek itt Jánosfalván. Déd nagyapám 104 évet élt, községbíró volt 16 évig, korcsomáros 53 évig, jegyzője az egyháznak, nagyszerű jegyzőkönyveket írt szép kaligrafiával. Aztán én valahogy itt nőttem fel. Nagyon szerettem a nagyszüleimet, apai nagyanyám, ő egy kicsit kilógott a sorból, az egyetlen volt, aki pártomot fogta, hogy ez a gyermek szeret olvasni. Na akkor olvasson. Állandóan volt egy vita a nagyszülők között, hogy nem tud kapálni, se nem tud kaszálni, se nem szereti a mezőt. Igen, de nagyanyám mondta, de szeret olvasni, és akkor az ő védő szárnyai alatt nőttem fel. Aztán megjártam én a hadakutyát, mert amikor befejeztem 83-ban a teológiát, Besztercére kaptam a kihelyezést. Én nem csak teológiát végeztem, hanem a Népművészeti Iskolában, Berecki Péter osztályában színházrendezőit, később Roska Zsuzsánál, Varró Ivánál pszichodrámaterapeutiát, turizmust is végeztem. Most a nyugdíjas éveimben van időm turistákkal többet lenni, foglalkozni. Épp most értem haza egy 5 napos budapesti túráról. Parlament, mindent végignéztünk, egy kicsit magyarkodtunk, feltöltöttük az elemeinket. És akkor Besztercére kerültem ki próba időre. Azt mondta Erdő professzor úr, mert minden domíniumban megvolt egy mentorom. A teológiában dr. Erdő János, aki későbbi püspökünk volt. Dolgoztunk a könyvtárba későig, és akkor este későn haza kísértem is. Az utcán meg tudtunk beszélni egyet más, mert ott nem figyeltek. És azt mondta, hogy Ervin, ki kéne menni egy kicsit Kelet-Erdélybe. Nézzük meg, mert a szűk magyar idő óta ott nem volt pap. Nézzük meg, hogy mit lehet csinálni. És akkor Kidébe kaptam a kihelyezést, és akkor a Jóisten a galléromhoz varta a Homolód menten nagyszülöttét, az erdélyi apostolt Nyírőt, mert ott volt pap. Én pedig besztercei lelkészként, sehol templom, sehol papilag, csak Kidébe, ahol 12 hívő volt, a papilag kidőlt kemencének bédült oldala, a Macskási birtok közepén a gyönyörű Sípos Dávid féle faragta szószék, és akkor oda jártam ki. Na hát akkor most néztem, hogy hát egy kicsit Nyírővel is kéne foglalkozni, már Jóisten így összehozott, és utána vonzott a szülőföld. Hát olyan nincsen, mint a Homoródi dombság, a nagyvilágon, akár merre járunk. Mit nekem, mondta Petőfi, a Kárpátok? Hát mit nekem a Kárpátok, vagy az Alföld, amikor van Homoródmenti dombság? És megpályáztam a Homoród mentén, a legzsírosabb eklézsiák közé tartozott Homoródokland, a járásszékhely. Hargita megyébe először ott szólalt meg a rádió, volt strandja, volt ügyvédi kamerája, mindene volt. És 11-en pályáztuk meg, és hát adta jó Isten, hogy abszolút többséggel megnyertem. A feleségemet is sikerült Besztercéről hazahozni, és oklandi körorvos volt, ott kezdtük az életet. Rengeteg hely és ember ismeretem van nekem Erdély szerte. Azt a jó Isten akaratlanul adta, úgy tette a lábam elé. Én pedig csak fel kellett emeljem, s egy kicsit leüssem róla a port, hogy nézzem meg a kincseket és az értékeket. Így lett nekem múzeumom, a nagy világból mindenhonnan egy tárgy. Aztán így gyűjtöttem össze mindazt a folklórvilágot is, amit adott az élet, úgy magával, kapálatlanul. És én akkor egy kicsit megkapáltam. Na hát, Kidébe jártam havonta egyszer, de hozzám tartozott Dézs, Zsibó, Szamosújvár, Máramaros-sziget, Naszót, Beszterce. Azt most három lelkész végzi, amit én akkor elindítottam, és a semmiből élő gyülekezetek indultak el. De akkor jöttem 88-ba át Oaklandra, és itt értem meg az új világváltozást, a demokráciát. Oaklandon az ország harmadik RMDS alakulása volt karácsonyban, már rögtön az úrvacsora osztás után a templomban. Akkor képviseltem a Homorod mentét, az udvarhelyi tanácsba, később pedig megyei tanácsos voltam, ahol a művelődési osztályon tevékenykedtem. Akkor léptem be a tanügybe, de én a szorvány gyerek, s a többi szorványvilágban is egyet tudtam, hogy ki lehet az ellenség, és kitől kell félni, de nekem mikor itt kellett élni és lakni, olyan furcsa volt, hogy hát nem a magyar is lehet a magyarnak ellensége, itt más ellenség nem volt. Az annyira szíven szúrt, hogy a magyar tudja bántani a magyart. Aztán adódott egy lehetőség, és megint Erdő professzor úr szólt bele, hogy Ervin, mi Dél-Erdélybe vérszünk. Oda nyelveket tudó, ismerő emberre van szükség, mert 62-ben a Jánosfalváról a szüleim elmenekültek, Kőhalomba telepedtek le, és én már ott kezdtem meg a német óvodát. Én megtanultam, hogy reggel menjünk az óvodába, János bácsinak jó reggelt kell köszönni, Hans bácsinak Guten Morgen, Jon bácsinak pedig Bunedi Minyácát. És jó trózas neked, és Mihály. És akkor mondja, nyelveket beszél, maga érthez a szebembe is fogarassa, le kéne menni. Professzor úr akkor még rektor volt, nem volt püspök, hát igen. És ő úgy nagyjából végül püspökségen is a sorsomat képviselte, követte, mindig megkérdezte, mi van, mire van szüksége, mit segítsek. Szóval Erdő János meghalt, oda lett a keresség, akkor utána nekem egy kicsit elfelejtettek, ha lehetett örökre. Na aztán 5 év volt a Beszterces Kelet-Erdély azon része, akkor jött a több magyarság Okland, akkor jött, Fogarason laktam a parókián, csodálatos szecessziós parókia a város szívében, amit Pákely Lajos tervezett, Kolozsvár főépítésze. Ott lettem magyar tanár, különben 90-ben jöttem be a tanügybe, összesen 27 évet töltöttem a tanügybe. Nem csak vallást tanítottam, hanem mindenhol, amit kellett. Én voltam az utolsó magyar tanár a Fogarasnak. Sajnos a magyar oktatás akkor utána hamarosan megszűnt totálisan, ma már egyetlen ilyen dolog nincs. Esetleg a vegyes házasságokból egy pár gyerek még jár magyar óvodába, de ott minden percben rá kell szóljon a óvónőnk a gyermekre, hogy beszélj magyarul. Ott voltam magyar tanár, akkor éreztem, hogy vagyok, aki vagyok, de hát Babits utóda vagyok. Babits kedvenc költőm volt azelőtt is, de kezdtem érdeklődni, hogy mi van Babitssal itt, hogy ki mit tud róla, senki se tudott semmit. És akkor bepelenkáztam Babits Fogarasi éveit. Így lettem a Babits Fogarasi éveinek a kutatója, rengetegszer tartottam előadást a kulturális adásokban, a Kolozsvári Rádióban, Vásárhelyi Rádióban, még nem, de nézem, hogy Szuszámi Zsuzsa átjött, ő még tartja hiszen a rokonságot velem. Akkor Fogarason tisztába tettem Babits éveit, akaratom ellenére erőkerült Fogaras 48-a, és kiderült, hogy Vida Dániel volt a honvédőrnagy. Egyszer Babitsnak 96-ba emléktáblát állítottunk a házfalára, ahol lakott, részletesen tudnék erről a Babits kutatásról mesélni, de ennyit tartalmazott a tábla, hogy ebben a házban lakott 1909 és 11 között Babits Mihály, a magyar irodalom kiemelkedő egyénisége. Ugyanezt ékes apa nyelven is írtuk oda, de a császtekász. Aztán egy vódszekus vette meg azt az épületet, és az a tábla lekerült. Aztán utána a katolikus pappal, későbbi már kőhalmi lelkész voltam, visszatértem, mert Babits születésének 130. évfordulója volt, csak akkor a katolikus templom falára nem ezt a táblát, egy másikat helyeztünk el, hogy itt látta verset írni, faragni a templom, mert egyik fogarasi verse arról szól Babitsnak, hogy a templom csendjébe írta. Nem egy istenes vers, hanem a belávidó, belávidó, szerelmem, én szerelmem, a rácsok mögül. Babits ott várt országos hírű költővé, ott írta meg a Gólya kalifát, majd a halálfiait 16 éven át, de fogarasi élményen, ott jelent meg az első verses kötete, a virágok iriszkoszorújából, herceg hátha eljön a tél, majd a recitatív. Na, Mikszáth Kálmán, az egy nagyon másik, ezeket az embereket mind a jóisten a gallérumhoz varta. Érdekes, mert 1892-től haláláig, 910-ig Mikszáth Kálmán volt Fogaras városnak a képviselője a miénk parlamentben. Neki köszönhető a Magyar Királyi Állami Főgimnázium épülete, a megyeház, ott most rendőrség működik, a Magyar Királyi Főgimnáziumban pedig működik a Rádu Negru Liceum. Akkor neki köszönhette a város a korszerű kórházát, ott most újszülött osztály, szülészet működik. Ő 18 évig volt a képviselő. És adta jóisten, hogy 100 év múlva oda kerültem. Ő 1892-n, 1992, ő 910-be eljött, és én el 2010-be kőhalomba. Na de akkor Mikszáthnak a születésének 150. évfordulóján, 97-ben a második magyar vonatkozású emléktáblát is állítottuk, majd 2002-ben a 48 pontra tétele után Vida Dánielnek, aki hittestvérem volt, Sepsi Szent királyi származású, neki emléktáblát az unitárius templom portikusában. Úgyhogy kötődik három. Árva Betlen Kata is fogarashoz kötődik. Akkor színházat alapítottam, Babits megtisztelő nevét viselte a színtársulat. 25 településnek jelentettük a színházat Dél-Erdélyben. Rendszerességgel rendeztem Tamási Énekes Madarát, betörtünk az öntevékeny színjátszásba. 94-ben megkaptam a Szent György István díjat az aktivitásaimért, aztán utána megint, mert anyám itt élt Jánosfalván egyedül, én azt mondtam, hogy jövök hazafelé lassanként, mert úgyis azt mondtam, hogy én Jánosfalván akarok majd vénségemre. És itt élni, halni kell, mert már a sírkövemet is elkészítettem, csak fel kell állítani a temetőben. Nem lesz jeltelen, mint a Sándor Istváné, mert a Rákosi bazaltba be van már a nevem ütve.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal. Thank you.
Hogy lehet ennyi mindennel foglalkozni egy életen át? Hát amit elmesélt, az több emberi élet.
Hát úgy, hogy fiatal vagyok, és még bírom. Fogarasról nagy Szebenben is én voltam a lelkész, tehát Fogarasnak és Szeben vidékinek az egyetlen legszebb, legokosabb, legügyesebb unitárius papja voltam. És folklort is gyűjtöttem, meg a folklort feldolgoztam, meg színpadra vittem, egyéni előadóesteim vannak. Amikor Kőhalomba átjöttem, mert a lelkész nyugalomba ment, akkor Kőhalomba jóisten akaratom ellenére megint sózott valamit a nyaka. Hát Kőhalom nagyszülöttje László Gyula, a kettős honfoglalás elméletének a megalkotója. És akkor kezdtem László gyulázni. Hát 2010-ben pont akkor értem vissza Kőhalomba, mikor 100 éves volt a születése. Hiszen 1910. március 14-én születik, és milyen szerencsés véletlenek az én szeretett Erzsi nagyanyám is. 910. március 14. Hát nem tudom elfelejteni a kettő, egybevág. És akkor a ház falára trilingvis táblát tettünk, most már németül is, hogy ebben a házban született László Gyula. Az édesapja kántortanító volt Kőhalomba, iskola igazgató. Na most az is meglett. Akkor most hazahozott, hát én azt mondom, az isteni gondviselés, mert a világ legjobb helyén töltöm a kicsit, mi még hátra van, mert 104-et nem fogom megérni mindéd nagyapám, mert adom az inzulint, mert édes fiú vagyok, de egyet tudok, már nincs annyi hátra, mennyi lejárt.
A falubeliek hogy tekintenek fel a tiszteletes úrra, amikor bejönnek ide a portára, és látják ezt a gyűjteményt, és így elmeséli nekik is, gondolom, hogy mi mindennel foglalkozott. Rendkívülinek tartják, vagy hogy tekintenek fel önre?
Nem, kérem, az üme megszálltnak. Hát ilyen bolondsággal ki foglalkozik. Hát ennyi ócskaságot összegyűjteni. Meg ilyen gondok vannak, hogy ugyan bizony kitörül róla port. Kiszaladt a számon, hát aki az öreg asszonyét pókálozza. Hát nem erről szól, nem tudják felmérni azt, hogy itt milyen értékek vannak és képvisel. Meg hát én hiába kezdek Jánosfalván azzal szóba állni, hogy Babits Mihály és Mikszáth Kálmán, más emberekkel kell, hogy szóba álljak, találkozzak. Nem sokat tudnak a múltamról, esetleg a család életemről, hogy hány asszony volt az életemben, meg hány gyerek, ezt tudják, de ott azzal leállt, hát én egy vagyok a sok közül. Templomba járok, papdolgában nem szólok belé, egy becsületes hívő vagyok, ha megkérnek valamire, megcsinálom. Szívesen helyettesítem a papot, mert mindig azt mondom, hát ha elfeleltettem prédikálni, és akkor úgy nagy ritkán gyakorlom magamat. Hát nem vagyok én semmivel több, mint az átlag Jánosfalvi, és nem is szeretnék más lenni.
Hát azt mondják felénk, hogy azért jó falun élni, mert ha én nem tudom, mit csinálok, akkor tudja az egész falu. És mindig érdekli, és mindig ez a bulváros része érdekli, nem az, ami értéket képvisel.
Hát az, amit csinálok itthon, amit teszek, hát azt látja a falu. Látja, hogy mikor vagyok itthon, mikor füstöl a kémény. Aztán most ráérek a turizmusra, hiszen azt is végeztem. És egyfolytában vannak csapataim. Például van rendszerességgel Dunadelta májusban, szeptemberben, következik Felvidék, ott irodalmi emlékek, mert imádom a magyar irodalmat, Mikszáth, Madács, Balassa nyomdokain, Palócvilág, egy kicsit megnézni Pozsonyt, Borkóstoló, most ez következik majd. Aztán jövünk egy kicsit lengyelezni, ott is Bemapóiknál megnézzük a magyar dolgokat. Érdekes módon próbáltam a jánosfalviakat is bevonni ezekbe a kirándulásokban, hát pártolás nem lőn. Nem sikeredett még. A másik, hogy a színháztól elesni nekem az egy legnagyobb trauma. Itt van az udvarhelyi színház, nekem kocsim nincs, nem is lesz, nem is vezetek, könyvem van, az volt anyósomnak kellett, mert kocsit vettek, és azt mondta, hogy én nem vagyok képes, nem, hogy nem érdekel, nem vagyok képes letenni a hajtásit. Aztán letettem, és az asztalra is le utána, hogy ne képes voltam, de nem vezetek. Tiszteletes urat próbálnám befertőzni egy kicsit a színház bacillusával, a feleségét, hogy hideg borogatással nem múljon el, hogy legyen belőle szövődmény, hogy járjunk már be valahogy az udvar Rejtoncsa Sándor színházba, hogy nézzünk meg egy-egy előadást. Minden nagy erőfeszítésem ellenére eddig még csak egyszer sikerült. De hát, ha jó Isten elé hozza azt is, hogy bérletünk legyen is, rendszeres színházbarátok, látogatók legyünk, mert most a sok minden után nekem voltak az életbe fővárosaim, Szebenc, Brassós, Kőhalomcs, minden volt, de most Udvarhely lett a fővárosom. Úgyhogy 27 kilométerre Udvarhely-centrikus lett.
Említettük a turizmust, ezek kis csoportok?
Hát én imádom a kis csoportot, mert arról szól, hogy én egyedül nem vagyok képes egy busznyi népet összegyűjteni. Ezért most már 3 éve szövetkeztem egy idegenvezető haverrel, akinek van panziója is 4 faluban, és egyben neki megvan a bárcája is, mert van nekem végzettségem a nemzetközi turizmusról, de hát én az engedélyt nem váltottam ki, mert nekem arra annyi aktivitásom nincs, hogy szükségem lenne. És ezért szövetkeztünk. Nekem is megvoltak az embereim, akik már tudják az értékeket, tudják, hogy mit képvisel az általam szervezett kirándulás neki is, és akkor így összecsaptuk a gazdaságot. És akkor Brassó is vidékét, barcaságot ő hozza be. Igyekszem Kőhalom és vidékét, a Homorod mentét, mikor, ahogy sikerül. Most például a deltai kirándulásra jön 6 budapesti, most ráharaptak a felvidékiek, tehát a többi magyar területekről is felfigyeltek, pláne a kollégámnál meg is szállnak a panzióba, bemutatja Brassót, tud rólunk, és akkor jelentkeznek. Tehát most egyre inkább külföldiek is jelentkeznek. A kollégámnak mindenre van engedélye, tehát hivatalosan működik ez az egész. Én pedig nagyon jól egyezek, besegítek, tudok hallgatni is, ha kell, pláne terapeutaként tudom, hogy mit jelent egy csapatszellem, mit jelent az, hogy megteremteni egy csoportkohéziót, mit jelent, hogy egy jó hangulat alakuljon ki, és akkor élményé válik. Abban mindig benne kell legyen egy kicsi fürdőzés, hogy közelebb kerüljenek a dolgok, akkor benne kell legyen egy jó borkóstoló, úgyhogy nem csak kultúrával etetni a turistát. Meg aztán itatni, etetni, úgyhogy a gyomor is telve legyen, ha kell a fejbe is legyen valami, ha nem volt addig, és borgőzzel is lehet hangulatot teremteni. Általában lehet mindig bekerülni egy kicsi zene is, és akkor kialakulnak ezek a dolgok. És az a dolog, hogy én életemben soha olyat nem csináltam, amit nem szerettem. Igaz, hogy pénzem se volt, mert ezek mind olyanok voltak, hogy ezekből a szakmákból megélni nem lehetett. Ott volt nekem a szószék, katedra, színpad, 3 aktivitás. Hát egyik se volt túl fizetve, és a 3 nem ért meg egyet.
És arról ne is beszéljünk, hogy még a médiával is próbálkozott, hát az sem egy ilyen nagyon zsíros állás.
Jaj, próbálkoztam, hogy nekem volt rengeteg olyan kedves tanítványom, akiket vagy magyar tanárként indítottam el. Volt olyan, hogy nálam kezdte a színjátszást, és utána a Színi Akadémiát végzett, hát a Kolozsvári Rádiótól a Szellemi Nevelt fiam Szilágyi Szabolcs nálam kezdte a színészi pályafutását, a Kolozsvári Színháznál Kocsárdi Levent te is. Én készítettem fel az akadémiára, és még vannak volt tanítványaim, akik emlékeznek, hogy tudja-e tanár úr, tudja-e papbács, hogy ne tudnám. Hát ott voltunk, együtt voltunk. Szép volt. Volt ebben a 43 lelkészségben, évben, 27 tanügyben, mert párhuzamosan tettem. Tanítottam én nem csak magyar, oklándon román, mert akkor az kellett. Akkor tanítottam németet, tanítottam franciát, tanítottam latint, tanítottam vallást. Most adtam be az állami nyugdíjra a papírjaimat, hogy nézzem meg, hogy mit utálnak ki majd nekem 1,5 hónap múlva, adják a határozatot. Most megkaptam a végleges egyházi nyugdíjat, mert 3 évvel hamarabb nyugdíjba jöttem. Egyszer éreztem, hogy betelt, elég volt ebből nekem, mindenből most. Úgy élni le egy életet, hogy egy ünneped ne legyen, egy szabad hétvéged ne legyen, egy vasárnapod ne legyen. Hétfőtől péntekig tanítottam, akkor jött az egyház, akkor jött az utazás, vonatozás, szórványvilág, de mindenütt emberekkel találkoztam, és akkor mindenütt próbáltam feltérképezni az értékeket, tárgyilag is megmenekíteni, mert már úgy kialakult nekem az egész hozzáállásom, mint a radár, mert valahol bementem egy épületbe, és valahol hányódott egy régiség, akkor az már szólított, hogy itt vagyok. És akkor rákérdeztem, ó, az a hitván, a vigyálat, mit kell nekem, az? Vagy a színházzal jártunk, és én ha klasszikus darabot rendeztem is, lásd Bakaruát vagy Tamásit, vittem én egy pár kelléket, de azért az asztalt, a széket nem cipeltük a kiszállásra, és akkor mindig el kellett menni, egy kérni egy széket, kérni egy asztalt, kérni egy padocskát, és akkor nekem a szemem járt, mint a székely asztal fiókja. És akkor néztem, hogy mit lehet még megmenteni. És így sikeredett ezt a múzeumot, csak a nagy bánatom az, hogy nincs ki tovább vigye. Mert én hazajöttem Jánosfalvára, megkaptam a helyemet, és a tárgyaim is meg, de én vagyok itt az utolsó mohikán. Mert a gyermekeim a Szérózsa minden irányába. Szeged, Budapest, a legközelebb Kolozsvár, és akkor most nem tudom, hogy Anglia után a kínai masszmédiás lányom most Pekingben van, hogy hova fognak kerülni. Hát én most azt szeretném, hogy egy kicsit az unokáimat hazadédelgessem, hogy ebből a Jánosfalva iránti szeretetből tudjak átadni. Mert sajnos, hogy a gyerekeim nem ilyen beállítottságúak. Itt élvezik a tárgyakat, bebelopok az életükbe egy-egy festményt, egy-egy ezt-azt, mert rengeteg van raktáron. Csak a plafon üres, hogy már nincs hova rakni a dolgokat. Látta Bocskai úr, hogy van egy-két darab. Nagy bánatomat elmondtam egy régiségkereskedő barátomnak, hogy Imre, a bánat öl meg, mert én, ha szememet béhunyom, ezek a gyermekek mindent szétszórnak. Tiszteletes úr, maga ne búsuljon, mert mi az ilyen gyermekeket szeressük. Aztán, hogy mi lesz vele, én nem hittem, hogy ezt a múzeumot, tárgyakat, mert textíliák legalább 3 szekrényt tesznek ki, és még semmi nincs exponálva. Voltak egyéni kiállításaim már a Szebeni Múzeumban, Fogarasiba, Kőhalmiban, textíliából is, kerámiából is, de nem mindennek van helye, hogy exponálni tudjam. Aztán, hogy mi lesz ezeknek a tárgyaknak a sorsuk, én nem tudom. Én nem hittem, hogy ezeket összegyűjteni könnyebb lesz, mint az a nagy gond, hogy most mi lesz velük. Ha most ezt pénzét tenni, értékét tenni én soha nem tudtam, mert akkor az azt jelenti, hogy egy darabot adtam volna el a lelkemből. Meg nekem minden tárgy mögött egy emberi élet van, egy emberi sors, csak ránézek, tudom, hogy kitől kaptam, honnan hoztam, igaz, hogy csak én egyedül tudom, és az én érzelemvilágomat érinti meg, de aki belép is, egy kicsi sütnivalója van annak az értelmi világát is, és az értékvilágát is. Hát, ez van.
Egy ilyen életpálya után az ember sikeresnek érzi magát? Vagy hogy tekint az elmúlt évtizedekre? Annyi mindennel foglalkozott, és egyik sikeresebb, mint a másik.
Siker élmény nélkül nehéz dolog élni. Kell az embernek egy kicsi sikerélmény, hogy oxigéndús levegőt pompáljon be, hogy lélegzeni tudjon. Mit mondjak, sikeres volt talán az utóbbi 13 esztendő, a kőhalmi. Az volt sikertelenebb, mert egyszerűen nem fogadott be a város. Voltak olyan kollégák, akik csak úgy könyököltek, hogy maguknak nem lehetett megosztani dolgokat. Például én, aki egy életen át rendeztem, a kőhalmi évek alatt nem rendeztem. A kőhalmi évek alatt hiába próbáltam a tanügybe a magyar gyerekekért szolgálni, nem kaptam csak a vallásórát, az alsó tagozaton kettőt, a gimnáziumba kettőt. Aztán kaptam latint, kaptam németet, de azt a román gyereknek tanítottam. Kőhalomba azt is elindítottam, hogy a vidéket gyűjtöttük össze, 3 esztendőn át, Bocskai uram, minden hónapban színház volt a kőhalmi kultúrházban. A vidék, Nagymohadak, Alsórákos, Oldhéviz, a Homolód mente, 300-400 ember. És olyan színházpolitikát dolgoztam ki, hogy a gyerek tudjon látni Csongor és Tündét, és Hammupipőke is legyen, vagy sütődarabot nézzünk meg, advent a Hargitán, advent időszakban, és sorolhatnám, hogy kabarétól megkezdve minden. De egyedül szaporátlan. Na most ezt a ritmust nem lehet diktálni mindenkinek. Megtörténhet az, hogy amikor tanítasz, akkor a diákok másként viszonyulnak hozzád, de csak hozzád, és akkor jönnek a szakmai ellentétek. Úgy felekezetileg is. De mit mondjak én? Hát irodalmár vagyok, és legalábbis annak tartom magam, hogy József Attilával elmondhatom én is, hogy volt az életemben mindenféle, hideg is, meleg is, árny oldal is, fény oldal is. Ha a családi életemről beszélek, hát ilyen ember mellett nem volt könnyű megállni, helytállni, de József Attila azt mondotta, s én vele együtt vallom, hogy éltem, s ebbe más is belehalt már.
Könyvben nem gondolkodik?
Hát én egy perpetuum mobile ember voltam, aki emberekkel szerettem találkozni, közösségbe lenni. Nekem a vezérhangja felment, ha le kellett ülni az íróasztal mellé. A prédikációmat is az élet írta meg, nem én az íróasztal mellett. Ahhoz újra kell születni. Rengeteg adás készült velem, vagy rádió, vagy tévé, vagy újságcikk, de az, hogy én írjak magamról, hát én ezt olyan öndicséretnek éreztem. Meg fene tudja, hogy képes lennék-e rá, mert írdogattam én, nem igaz, hogy nem, de ez az írói véna nincs úgy meg, legalábbis nem érzem, hogy bennem volna. Lehet, hogy jó volna, de meglátjuk, hogy mit akar a jó Isten, mert én az egészet eddig is javíztam, és benne bízok ezután is. Hogy ebből lesz-e írás? Hát kételkedem, mert addig én kéne járjak közben, míg írni kéne.
A bakancslistán van még valami olyan, ami eddig nem jött össze, de jó volna, ha az még megvalósulna?
Most a nagyvilágot kezdtem a Szentföldtől megismerni is. Akkor még vannak olyan, hogy itt se jártam még, s ezt még meg kéne nézzem. S úgy érzem, hogy most elért az életem egy olyan periódusig, hogy a jánosfalvi nyugalomba visszatérni, megpihedni, és akkor menni világot látni. Mert mi maradt nekem? A gyermekeim elrendezve, az unokáim növögetnek, hál' Istennek, minden unokámot még eddig saját kezüleg kereszteltem meg. A nagy unokámmal mentem, hogy készítsem a kolozsvári nagy templomunkba elő a keresztelőt, és Janka nézte, és elmondtam, hogy mit csinálunk, és rám néz, és azt mondja, papó, de te tényleg meg tudod keresztelni Ádámot? Hát, drága Jankám, ha neki fogok, valamit csinálunk. Na hát, most én úgy érzem, hogy ők szépen elindultak. Szegeden a fiam idegsebész, 2 bankpénzügyet végzett, most a kicsike mit fog tenni a massz médiával, mert magyarul sokat nem lehet tenni, de lehet, hogy a kínaiul végezte ott még. Valami pénz is jöhet be, mert az idegsebész fiam mindig azt mondta, hogy édesapám, olyan szép dolgokat csinálsz, de én valami olyan szeretnék dolgozni, megből pénz is lesz. Na hát, én mit mondjak, világ szerint szegény vagyok, de lelkiekben gazdag. Nincs nekem annyi pénzem, hogy máról hónapra, ötről a hatra menjek, de Jóisten mindig kirendeli. Nem is kell gyűjteni, hát úgyse visszük a túlvilágra.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Ma Homorod János falváról jelentkeztünk, Márkos Ervin Sándor, nyugalmazott unitárus lelkész vendégei voltunk. Egy gazdag életpálya meghatározó pillanataiba próbáltunk betekintést engedni. Műsorunkat a www.marosvásárhelyirádió.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra.